kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Örökkévaló hatalmas Istenünk, áldunk téged, mert önmagadat leghatalmasabban a te fiadban, Jézus Krisztusban jelentetted ki. Őt küldted ebbe a világba megváltásunkra, megmentésünkre, üdvösségünkre. Uram, felfoghatatlan mindaz, amit te cselekedtél. Mi tükör által homályosan látunk, és te ezt így rendelted. De akarod, hogy mindaz, amit te kijelentettél, higgyünk a te szavadnak. Hogy szavadban és tetteidben lássuk meg, mennyire szeretsz bennünket. Uram, olyan sokszor érezzük értéktelennek az életünket. Annyi gonddal küszködünk, annyi mindent nem értünk meg. Miért szenvedünk? Miért bánt meg az, aki szeret? Miért kell lelkileg gyötrődni? Miért van annyi hiányunk? Miért van annyi zűrzavar a szívünkben, lelkünkben? Uram, mindez oda kényszerítene bennünket hozzád, hogyha ismernénk téged. Nem kerülhetjük el a gondokat, a kísértésre kerülhetjük el, de ha megismerünk téged, Uram, akkor nem várunk sokat, hogy hozzád menjünk, mert tudjuk, hogy te vársz, és te vagy a megoldás nekünk. Add, Uram, hogy ezen a mai délelőttön és mindazokon az alkalmakon, amik még előttünk vannak, még többet tudjunk rólad, és világosságodban még jobban lássuk meg elesettségünket, és az esélyt, amelyet csak te tudsz adni az embernek, hogy kiváltasz bennünket a bűnből, a halálból és az ördög hatalmából. Uram, sokszor tanítások, akármilyen nagy tanítók tanítják is, és akármennyire igaz is, csak szavak maradnak számunkra. Uram, könyörülj rajtam, hogy szólhass rajtam keresztül, könyörülj rajtunk, hogy megértsük, amit személy szerint nekünk üzensz. Amen. Kedves testvérek, már az első alkalommal tulajdonképpen akkor írtam fel a kis füzetemnek a elejére, hogy azt úgyis mindenki tudja, hogy ez hitmélyítő hét, de az évek során az a tapasztalatom, hogy jó itt együtt lenni, de a gondom, és lehet, hogy tévedek, de a gondom az, hogy sokszor elmegyünk, és nem hagyunk itt mindent, amit itt kellene hagyni. Tehát, hogy örülünk az igének, de talán olykor a legnagyobb nyomorúságunkat, amiért itt kell lennünk, amit Isten ennyi ige szolgálaton keresztül a szívünkre helyez, és nyugtalanná is tesz miatta, de mintha elaltatnánk, hozunk más dolgokat, jövünk a befejező alkalmon az Úr asztalához, az oltárhoz, és mégsem maradnak itt, és erről nem az Úr tehet. Tehát amit kérni szeretnék, hogy ami még előttünk van, engedjük, hogy Isten átvilágítson bennünket, nem röntgennel, hanem az igével, hogy jobban lássuk, hogy mi az, amit tényleg itt kell hagynunk. Akár félelmeket, bizonytalanságot, kétkedéseket, de mulasztásokat és cselekedetben való bűnöket, lázadásokat Istennel szemben, amik előjönnek és előjöhetnek, nem jó, de ha itt maradnak, akkor nem fognak kínozni. És a mai témánk Jézus Krisztus, az egyetlen megoldása Istennek, az ember minden gondjára, minden nyomorúságára. És ez a mai, hogy csak Jézus Krisztus az, aki életünknek súlyos kérdéseit képes megoldani, és ő az, aki meg is akarja oldani. Tehát szeret bennünket, azért jött. Az első ige az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 4. fejezete, Péter és János a sánta meggyógyítása után börtönbe kerülnek, és így az 5. verstől így kezdődik. Másnap összegyűltek Jeruzsálemben a vezetők, a vének, az írástudók, Annás a főpap, Kajafás, Ioannész, Alexandrosz, és a főpapi család valamennyi tagja. Középre állították és vallatták őket. Milyen hatalommal, vagy kinek a nevében tettétek ti ezt? Akkor Péter, megtelve szent lélekkel így szólt hozzájuk. Népünk vezetői, Izrael vénei, ha minket ma azért vallattok, mert egy beteg emberrel jót tettünk, és azt kérdezitek, hogyan gyógyult meg, tudjátok meg valamennyien Izrael egész népével együtt, hogy a názáreti Jézus Krisztus neve által, akit ti megfeszítettetek, akit Isten feltámasztott a halálból, ő általa áll előttetek ez az ember egészségesen, ez lett a sarokkő, amelyet ti az építők megvetettetek, és nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnének. És a második ige a Filippiekhez írt levele Pál apostolnak, a második fejezet 5. versétől. Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt, aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt. Megalázta magát, és engedelmes volt mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden tér meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Amen. Testvérek, egyedül Jézus, egyedül Krisztus. Senki sem mehet az Atyához, hanem csak ő általa. Ő a közben járó Isten és ember között. És utalva tegnapi bevezetőre, Jézushoz nincs szükség közbenjáróra. Benne Isten, emberré lett ő Isten, és emberként élt, itt élt közöttünk. Ma is itt van közöttünk. De elvégezte azt a küldetést, amit az Atya rábízott. És csak egyet mondhatunk erre, Urunk, köszönjük neked. Hálás a szívünk érte, mert megtetted ezt a nagy csodát az életünkben. Péter bizonyságtétele Jézus Krisztusról szól, és Jézus Krisztus ismeretét tükrözi előttünk, vagyis azt, hogy Jézus Krisztus megismerhető a Bibliából, és Isten csak Jézus Krisztus által ismerhető meg, abban a teljességben, ahogy Isten már nem csak Izrael népével, hanem az egész emberiséggel meg akarta ismertetni nem csak önmagát, hanem üdv akaratát. Hiszen ami legjobban meghatározza az életünket, az a halál. Tudom, nagyon sokszor hallom emberektől, hogy nevetnek, őket ez nem érdekli. Azt szeretném mondani, hogy nyíregyházi gyülekezet az egy nagyon nagy gyülekezet volt, és elképesztően sokat temettünk, tehát az ottani most már közel 40 év alatt sok száz embert eltemettem. Ott is bőven előfordul, hogyha sokan vannak, a távolabb állók, dumálnak egymással, nevetgélnek a temetésen, nem azért, mert nem érdekli őket a halál, ha nem tudják, hogy van. Hát ott szembesülni kell vele, mert ott van velük szembe egy koporsó, az látványosabb, de az urna is csak elég látványos. Tehát a halál meghatározza az életünket. Éppen azért, mert a halál ilyen mértékig meghatározza az életünket, és mert a temetéstől, a sírból visszajövet, megy az ember azokkal, akik ott voltak, egy igazság van a földön, születtünk, meg is kell halni. Hát testvérek, nem, Jézus az igazság. Fölötte áll a halálnak. És ezt a szívünkbe kell zárni, mert Isten nagy szeretete. Nagy szeretete Istennek, hogy ezt az egészet elrendezi. Megígéri, hogy elküldi az emberfiát. Hát nem tudtak vele mindig mit kezdeni a zsidók, azért ezt tudni kell. Akkor se, amikor eljött Jézus. Annyi mindent mondtak. Talán a legklasszikusabb igehely az Ószövetségben Jézus Krisztus áldozatával, kereszthalálával kapcsolatban az Ézsaiás 53. Elég hamar Jézus után szépen odatették, itt a nép szenvedéséről van szó. Ő az, aki mint bárány a nép meghal a kereszten. Testvérek, miután nincsenek javaim, az én halálommal senki nem jár jól. De persze én is el fogok menni ebből a világból, de ha belegondolunk abba, hogy Krisztusnak a halála a mi életünk, ez egy olyan különleges és kiváltságos halál. Nem is tudjuk mindig jól megfogalmazni, hogy Isten hal meg a kereszten. Hát igen. És ebben az egész nagy történetben, és a bizonyságtétel, Péternek a bizonyságtétele, mert ez csodálatra méltó. Először is kihozzák a börtönből. Aztán rákérdeznek, mert izgatja őket. Milyen hatalommal teszed ezt? Kinek a nevében? Mikor Jézus megtisztítja a templomot, az első kérdéssel mennek hozzá, milyen hatalommal teszed ezt? Tehát attól kezdve, hogy Jézus felolvasta az ézsaiási proféciát a kapernaumi zsinagógában, folyamatosan 3 éven át tudták, látták az emberek, hogy hatalma van. Csak szokatlan volt hatalmának a megjelenése. És a kérdésre, Szentlélekkel megtelve, most már 3. vádolja Péter a zsidó vezetőket, a názáreti Jézus, akit ti keresztre feszítettetek, kihozták a börtönből, megtelt Szentlélekkel és félelem nélkül. Elmondja ezt az üzenetet. Ti feszítettétek meg. És akit ti megfeszítettetek, feltámasztotta Isten a halálból. És az ő neve által. És egy csodálatos fordulat van ebben, mert azért az embereket túlnyomó részt az a kérdés izgatja, hogy hogy lehet valami csodát tenni. És a gyógyításról egyébként többen vagyunk, akik el tudjuk mondani, hogy az, hogy még itt vagyunk a Földön, az egy csoda. Az Isten csodája, hiszen betegségek dacára, szenvedések dacára, lelki gyötrelmek dacára emberek sokaságával találkozom, akik meg akarják szüntetni a földi életüket, akik öngyilkosok akarnak lenni. Akiknek a gondolataiba újra és újra előjön, nem ér az életem semmit. Ez egy szörnyűség, de a megoldása Istennek pontosan az, hogy ez a Jézus eljött, és a figyelmet pontosan ezzel kapcsolatban arra irányítja Péter, hogy valami nagyobb dolog is van ám annál, mint amit most kérdeztek, hogy kinek a nevében van a csoda. És egy egészen különleges fordulattal, kettős tagadással mondja el az üzenetet. Akit ti megfeszítettetek, akit Isten feltámasztott a halálból, nála nélkül nincs üdvösség. Van a halál után élet, van örök élet, van, amit meg se tudtok gondolni igazán, hogy az milyen óriási lehetőség, amíg nem élitek át Krisztus megváltását. Nem adatott más név, amely által üdvözülhetnétek. És a névnek óriási szerepe van, de ahhoz, hogy ez megtörténjen, és hogy mi erre ámulattal nézzünk, ahhoz azt kell tudni, hogy mi is tulajdonképpen a baj az emberrel, hogy ilyen elesett állapotban van. Hogy engedetlenül szembefordult Istennel. És itt értjük meg Jézusnak az engedelmességét, amit nagyon nehéz ezt, de amit az Atya értékel, hiszen amikor kiüresíti magából a mennyei valóságát, és egészen emberekhez lesz hasonlóvá. Miközben Isten marad akkor is, amikor itt van a Földön, de kiüresíti magából, csak olykor jelentkezik az a hatalom, amit látunk egész működése során. Olyan mértékig emberré lett, hogy meg lehetett ölni. De azért engedte, hogy megöljék, mert ez az egyetlen esélye az embernek. Ember formájában nem vétkezett, de Isten formájában ördögöket űzött. A teljhatalma soha nem múlt el. Nem nagyon tudom emberben elképzelni, hogy valaki ezt úgy önként vállalja. Olykor hallok példákat, de azt gondolom, hogy azok valamire jók lehetnek, de érthetetlen kegyelem tényleg az, mert miért akarja valaki azt az életet, amiben én majdnem belepusztulok, felvenni magára azzal, ami gondoljunk ki munkahelyére, vagy különböző helyzetekbe, ahol megaláznak bennünket. Hát az életünk egyik legnagyobb nyomorúsága, hogy nem ismernek el. Olyan emberek vesznek körül, akik lenéznek, alkalmasint belénk rúgnak, emberek, akik mínusznak tekintenek, és nem nullának. És ez kivált belőlünk rengeteg haragot, rengeteg indulatot. Ma az emberek nagy része azért kóvályog egyik munkahelyről a másikra, mert mindig egy kicsit több pénzt remél, meg azból elég volt, megy a másik helyre. De sokszor azért változtatnak az emberek helyet, mert ahol ma az egy rettenetes, ezt már nem lehet kibírni. 1, 2, 3, 4 év múlva majd egy másik helyen fogja ugyanazt átélni, mert mindig azt érzi, hogy megalázzák és nem becsülik meg. És Jézus önként az ő mennyei dicsőségéből eljött és megalázta magát, és szolgai formát vett fel. A szolgai formájában engedelmes volt, mint halálig. A mi engedetlenségünkkel szembe ott van Jézus Krisztusnak az engedelmessége. Testvérek, miközben mondom ezeket, közben imádkozom, mert fogalmam sincs, hogy azt értitek-e, amit én szeretnék, hogy megértsetek. Inkább ti is imádkozzatok, jó? Hogy megértsétek, hogy Isten a szívetekbe helyezze az ő szeretetének a csodáját, a megváltásnak a csodáját, hogy amikor éppen valamiben úgy érzitek, hogy lehúz, ez a lehúz pontosan ez az, hogy mi az ember az Édenben a börtönt és a halált szerezte be. A feloldhatatlan, a megoldhatatlan halált. Azt a halált, ami rosszabb, mint hogy befejeződik a földi élet. És nem elsősorban a földi élet határozza meg az emberek gondolkozását, hanem az a rettenet. Hát tényleg döbbenetes, hogy a legkeményebb ateistának is eszébe jut, hogy valami csak van, lehet azután, ha bizonytalanul is. És nem tudom, hogy azok, akiktől én ilyen bátor szövegeket hallok, akik annyira tudják, hogy most már az ember Isten, az nem igaz, hogy olyan ez, mint amikor látjuk a művészvilágban, hogy az összes 42 foga villog, tudom, hogy 32 sincs, de... Testvérek, virít, gyönyörű. És akkor miért lesz két nap múlva öngyilkos egy színművész? Miért? Hát az egy álla, az egy hamisság. Az egy borzasztó. Az ő életük borzasztó. Az irigyelt élet borzasztó. És akkor jön Jézus. És az Isten fiát le lehet köpni. Az Isten fiát meg lehet korbácsolni. Az Isten fiának nem tudom pontosan, hogy hol volt több a vér, mert nincs jelentősége. A tövis koronától, vagy a keresztre szegezéstől. Orvosok azt mondják, hogy a keresztre szegezésnél olyan erős nyomás van, hogy nagyon sok vértolulás nincsen. De nem az számít, hogy nem a mennyisége számít, hanem a Krisztus vére. A Krisztus vére. És ennek a hatalmát csak azután lehet itt a Földön felismerni, hogyha rácsodálkozunk Isten szeretetére, és arra, hogy most azt a Jézust, aki lejött fentről, Isten fölemeli, fölmagasztalja, és olyan nevet adományoz neki, amelyik minden névnél nagyobb. Azt a nevet adományozza neki. Testvérek, a minden fölött való név, amit nyilván sok ige hirdetésben elmondunk, de újra és újra végig kell gondolni, akinek a nevére minden térd meghajol. Úgy emlékszem, hogy Corrie ten Bommnak van egy néhány oldalas pici kis füzete. A Jézus neve és Jézus vére, a névnek a hatalma, a vérnek a hatalma. És amikor ez nem egy szófordulat, hogy Jézus vére alatt, Jézus vére alá visszük a bűneinket. Hogy Jézus neve, uralma alá helyezzük az életünket. Akkor történik valami változás. Ott kezdődik a hitben való növekedés, amikor felismerjük és elismerjük, hogy az igaz, ami a Szentírásban van. Hogy ami ott történt, az én értem történt. Megértjük azt a csodát, hogy a felmagasztalt Krisztus lett az Isten báránya. Hogy az az áldozati vér, ami előkészítetett az Ószövetségben, az valóságossá, hiszen a bűnbocsánat, a Krisztusban nyert bűnbocsánat, a megváltás. Jézus megváltása ugyanúgy, ahogy az Újszövetségnek az igéi által erősítetik az Ószövetség, tehát visszafelé is igaz, Jézus Krisztus áldozata teljes és tökéletes áldozat. A bárányok, a bakok és bikák vére nem tökéletes áldozat, az egy előkép. Jó azonban gondolni arra, hogy a páska vacsora az az Egyiptomból való szabadulással teljesen egy. És az Egyiptom a bűnnek a helye. Hallottam olyan bizonyságtételt, amikor valaki azt mondta, hogy én Egyiptomban voltam, majd hozzátette, soha nem jártam Egyiptomban. És ez alatt azt értette, hogy én ott voltam abban a rabságban, rabszolgaságban, ahol Isten népe volt, még ott lett néppé a nyomorban, ahonnan Isten kivezeti az ő népét. És a bárányok áldozása, feláldozása az mindvégig működött, kivéve, amikor nem volt templom. És aztán jön Jézus, és betölti ezeket az ígéreteket, hiszen a sátor, a szent sátor, és a templom a szentek szentjének a legbelseje, a templomnak a legbelső része, ahova a főpap is csak egyszer mehetett be áldozatot bemutatni, az a hely, ahol a maga bűneiért és a nép bűneiért mutatja be az áldozatot. Én tudom, hogy a testvérek ezt tudják, csak próbáljunk önmagunkra nézve gondolkozni rajta, hiszen a Biblia olvasó ember ezeket ismeri. De hogyha ez nem történik meg Jézusban, akkor az embernek nincs esélye. És nagyon fontos megjegyeznünk azt, hogy Jézus áldozatával viszont, az áldozati vérrel, ez egy egyszer s mindenkorra bemutatott áldozat. A zsidókhoz írott levélben olvassuk, és hármas tisztéről beszél a Szentírás Jézusnak, igazi próféta, tökéletes főpap és király. Hát ez a két ige, ami elénk került, ez főleg a Filippi levél, ez ezt az egészet magába foglalja. Jézus Krisztus az igazi próféta. Egyedül ő látta Istent. És egyedül ő jelenti ki tökéletesen Isten akaratát. És olyan főpap, hogy nem, többet nem kell, az is blaszfémia, hogyha újra bemutatják Krisztus áldozatát. Tehát a misében. Testvérek, ez egy nem csak hogy tévedés, de valahol az ember önmagának tulajdonít valami olyan jogot, vagy nem tudom pontosan megmagyarázni, hogy én majd bemutatom helyetted az áldozatot, tele vannak jó szívűséggel, olyan helyen szolgáltam, másfél évig, ahol nagyon-nagyon sok katolikus pap volt, református pap is, és egy 50 kilométeres körben én voltam az egyetlen evangélikus lelkész. Hát, nagyon szeretgettek. megszületett az első gyerekünk, és akkor azt mondta, hogy na most azért fogok misézni. Hát, testvérek, nem kértem meg, hogy nem misézzen. Ettől nem lett volna jobb neki. De talán érzékeljük azt, hogy az, ami ahhoz az oltárhoz járulunk, tehát ilyen értelemben, hogy úrasztal vagy oltár, lehet mondani, hogy talán az úrasztala nagyon jó, de lehet mondani, hogy oltárként is nagyon, mert szimbólum. Ahogyan a, nem figyeltem meg, hogy kik hordanak a testvérek közül keresztet, de akik keresztet hordoznak, az nem segít. Tehát ha valaki otthon felejti, akkor nem kell megijedni, hogy jaj, nincs nálam a kereszt, valami bajért, mert Jézus mindenütt jelen van. Tehát emlékezünk rá, gondolunk rá. Nekünk is van otthon keresztünk, sokan, akik ajándékozni akarnak, olykor boltot lehet nyitni belőle, mert hát mit vigyenek egy szerencsétlen papnak valamit, ami... De ugye tetszelek, hogy ebben jó szándék van ám, csak hogy ha megértjük, hogy nem, az nem Jézus. Ha aranyból van, ha fából van, ha kovácsolt vasból van, teljesen mindegy. A legtöbbet ma már műanyagból gyártják. Hát ez így van, testvérek. Olyan... Nem szeretnék megbántani senkit. Csak szeretném mondani, hogy mondja Jézus, hogy amit csak kértek az én nevemben. Elhangzik egy imádság, és valami kérés, Jézus nevében amen. Néha nekem úgy tűnik, mintha ez egy ilyen varázsige lenne, amit ha kimondok, akkor lesz valóság. De ha Jézus neve minden névnél nagyobb, mennyeieké, földieké és földalattiaké, tehát a démoni világ fölött is Úr Jézus, akkor ez azt jelenti, hogy tényleg nincs nagyobb erő. Nézzétek meg, hogy mennyire terjed az okkultizmus. Egyre jobban. Egyházon belül, egyházon kívül. Mert sok keresztény közösségben, tegnap előtt beszélgettünk István testvéremmel, és mondja, hogy egy közösségben már nem Jézusnál tartanak, hanem a Szentléleknél. Maga ez is okkultizmus. Hát ha valami bizonytalan, hogy az érzelmeimre ható lélek az mi, akkor azt gondolom, hogy gyorsan meg kellene állni és gondolkozni, hogy mi hatott az érzelmeimre. Mi vonzza az emberek lelkét lelki dolgokhoz? Miért lehet annyi könyvet eladni a szeretetről? Miért? Mert nem ismerik az emberek a szeretetet. Istent nem ismerik. Testvérek, ha a Bibliát olvassuk, nem kellene egy ilyen ócska zagyvaságot sem megvásárolni. Valamelyik gyerekem már van, vagy 10 éve, hoz egy könyvet, és hogyan szeressünk helyesen. Kérdeztem tőle, hogy olvastad? Még nem. Jó volna, ha nem is olvasnád. De hát, papa, attól félsz, hogy elromlok. Testvérek, a gyerekeim ugyanolyan romlottak, mint én. Nekünk nem kell már elromolni ahhoz képest, ahol tartunk. De Isten irgalmas. És ő Krisztusban szeret bennünket, akit a keresztre adott értünk. Tehát nincs nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja a barátaiért, akkor mire várunk még a szeretetben? Legfeljebb ott vagyunk fogyatékosak, hogy a miénk rendkívül hamar kifogy. Rendkívül hamar kifogy a szeretetünk. De ez még jobban segíthetne arra, hogy fölnézzünk Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére. Mert eljön az idő, amikor minden nép és nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Ez nem azt jelenti, hogy minden ember fogja magasztalni. Minden ember fel fogja ismerni, amikor Jézus visszajön ítéletre. Ez is az Isten szeretete. A reformáció. A bibliafordítások azért nagyon jók, mert ezekben teljesíti Isten, hogy valakik eszükbe veszik, hogy minden nyelven olvasni kell a Bibliát, az ő szavát. Hát olyan döbbenetes az, hogy pár ezren beszélnek egy nyelvet, és emberek odaszánják az életüket arra, hogy az ő nyelvükre lefordítsák a Bibliát. hogy megismerjék Isten szeretetét, hogy megváltottak legyenek. Sok minden között. Ez is Isten csodája. Tehát Krisztus, mint főpap, tökéletes főpap. És hogy királye, azt tudja dicsőíteni, akinek az életében Jézus király. Különben ez lehet egy szokás. Ez alatt azt értem, hogy Jézus maga jelenti ki, hogy király. Magadtól tudod, hogy király vagyok? Pilátusnak. Csak ugyan király vagy te? Te mondtad. Újra, még egyszer János 18-ban, úgy emlékszem. Hát minden erről beszél. Az Ószövetségben olvassuk Istenről, hogy a királyok királya és uraknak ura. De ebben a földi világban minden hatalmat, nem is tudom, hogy sokat töprengek én sok igén, mert nem úgy van, hogy elolvasok egy igét, és minden azonnal számomra világos lesz, hanem olvasom, és töprengek rajta, és biztos vannak olyan gondolataim, amik nem korrektek. De az imádkozva Biblia olvasás egy nagy segítség abban, hogy ami számomra kell, azt Isten, ami nekem szükséges, azt megmondja, elmondja, megtanítja. És ebben ahogy a mindenható Isten nekem ez ott lett valóság, hát Jézus valóságos Isten, akkor ő ugyanaz a király, ugyanazzal a hatalommal rendelkezik, ami az isteni hatalom. És a Jelenések könyvében van azért, hogy ő a királyok fejedelme. Ez nem a királyok királyát mondja, hanem a föld királyainak a fejedelme. De értjük ezt, ha a föld királyainak a fejedelme, az nem azt jelenti, hogy minden király, minden nagyhatalom a földön hozzátartozik, sőt, egyre inkább a nagyhatalmak szembefordulnak Krisztus királlyal. És ennek a, hát most azt mondanám, kényelmes helyzetben mi szemlélői vagyunk, mert itt még nem történik velünk. De Isten föl akar bennünket készíteni arra, hogy jön, nem azért, hogy rettegjünk, hanem azért, hogy számítsunk rá. Amikor a megváltottságunkon gondolkozunk, akkor azt gondolom, talán arra a kérdésen érdemes lenne elgondolkozni, hogy megváltott ember vagyok-e. Mert Jézust Isten megváltásunkra küldte. Kiszabadít bennünket ebből a halálra ítélt testből, de egyenlőre még magunkon hordozzuk a rothadandóság igáját. De szabadok leszünk. A megváltottság az egy szabadság. Tehát igaz, hogy rabszolgák voltunk, igaz, hogy körülsző bennünket erős kötelékkel a sátán, mert a világra születve is már ez így van. De a szabadság az egy boldogság. És olyan különös, szoktam idézni Luthernek ezt a mondását, és néhányan meghökkennek rajta, hogy miért szabadság, amikor Isten akar uralkodni rajtatok? Először is nem akar, felkínálja a lehetőséget. És ez a kettő nagyon nagy különbség. Én akarom, én vágyom arra, hogy uralkodjon rajtam. De Luthernek a szabad akarattal kapcsolatos mondását érzem nagyon jónak. Ő azt mondja, szabad döntése van az embernek, hogy az ember olyan, mint egy ló. Na, itt szoktak meghökkenni. Azt mondja, vagy az ördög ül rajta és sarkantyúzza, vagy Isten, ő nem ezt mondja, úgy irányítja, mint a suttogók. A legnagyobb szeretet. Nem tudom, ismerik a testvérek, hogy mi az, hogy suttogó. Tehát van, Amerikából indul talán ez, hogy nem erőszakosan és vesszővel nevelik a lovakat, hanem a legnagyobb szeretettel bánnak velük. Hát nem akarom, hogy ebben sokat gondolkozzunk, mert nem ez a legfontosabb. De tényleg, hát odadom a szívemet, a lelkemet, bocsánat, sajnos úgy is visszaveszem olykor. Tehát néha, hogy én akarok valamit, az ott van az életemben. 57 év Krisztus követése után is előjön. Szégyen. És őszintén szólva, amikor felismerem, szégyelem is magamat Isten előtt. Hát miért? Nem az jobb nekem, amikor az valósul meg, amerre ő irányítja az életemet? Nem az jobb a környezetemnek? A egész egyházi vezetés, én nem voltam valami nagy egyházi vezető, de mondjuk a gyülekezeti lelkészi vezetés is egyfajta hatalom. És vissza lehet vele élni. Sok gyülekezet pont attól szakad szét, hogy két uralkodó, habitusú ember megmagyarázza a közösségnek, hogy én lennék a jobb vezetőtök. Az lehetetlen, hogy Isten akarjon két vezetőt adni a gyülekezetnek. Értjük ezt? Miért is esnek szét a házasságok? Mert az ember uralkodni akar. És ebbe az uralomba az ördög szívesen segít. Csak arra gondoljatok, testvérek, akik házasságban éltek velem együtt, én is szoktam ilyenkor rá gondolni, mikor másnak mondom, hogy mikor morogtál utoljára a feleségedre? Mikor duzzogtál, hogy a férjed olyan, amilyen? Ha nem találod meg, hogy te valaha ilyet tettél volna, akkor nem ismered magadat. A Krisztus uralma az életünkben megvált a saját uralmam alól, az alól az uralom alól, amit az ördög rám kényszerít. Azt gondolom, hogy nagyon fontos üzenet. Valahol olvastam, és csak egy lapon került, úgyhogy nem tudom, hogy kitől származik, a saját állapotunkkal kapcsolatban hozza, hogy az ember mi alatt szenved a rabságtól, a bűntől és az ördögtől. Ezt a Luther is mondja, de most ezt a felsorolást mondanám, mert ezt olvastam és tetszett nekem. De azt mondja, megváltott a rabságból vérével. Megváltott a bűntől az ő vérével, és kiszabadított a kárhozatból, és itt azt írja, az ő halálával. Az ő halála lett nekem életté. És amit sokszor hallok, már nem annyit, mert nem mozgok annyit különböző körökben, mint korábban, mikor aktív voltam, újra és újra hallom, hogy a teremtés jogán Isten gyermekei vagyunk. De én... Nyilván sok minden az ember, ha olvasta is többször a Szentírást, akkor se jut minden eszébe, de nem emlékszem rá, testvérek, hogy az lenne a Szentírásban, hogy mi a születésünk szerint vagyunk Isten gyermekei. Csak a megváltott ember Isten gyermeke. Tehát ne legyünk ennyire jók a szeretteinkkel se, hogy ti Isten gyermekei vagytok, ne féljetek. Néha kell mondani egy embernek, aki szorong, hogy ne félj. Néha meg azt kell mondani, hogy van okod rá, hogy félj. Mert az isteni gyermekség az azáltal lett, hogy Jézus Krisztus, aki az én megváltóm, uram és testvérem, így fogalmazza Luther, hogy először is aki megváltott, és miután megváltott vagyok, akkor tudom őt uramnak elfogadni. Tehát ha kiszabadít a bűnből, a halálból, az ördög hatalmából, akkor vágyom arra, hogy ő legyen az Úr az életem fölött. És csak akkor mondanám, hogy nagy szünet. Mondom, hogy és testvérem. De ezt már meghatottan mondom. Hát, mert hogy jövök ahhoz? Nem jövök sehogy, de Isten akarta, hogy úgy legyen. Akarja mindegyikünk életében, hogy az ő gyermekei legyünk, ezért küldte Jézust, hogy megváltottak legyünk. És azt gondolom, hogy ennek a, hogy megtudhatod-e, hogy megváltott vagy. Testvérek, ez rövid üzenet lesz, záró üzenet. Csak akkor, ha az az indulat lesz benned, ami Krisztus Jézusban is megvolt. És ezért az új életünkben, az új életünkért egész életünkön át harcolunk. Nem egyedül, hanem a győztes Krisztussal, a királlyal. Aki nélkül nem tudunk győzni. Akiben győztesek vagyunk most. Amen. Úr Jézus, te vagy a király. És te tudod pontosan, hogy mikor terhes ez a királyság. Mindent tudsz rólunk, Uram. Tudod, hogy mennyire nyomorultak tudunk lenni. Uram, csak Te értetheted meg velünk, hogy miért van annyi küzdelem az életünkben, miért harcolunk azért, hogy győzzünk, miért vágyunk annyira az elismertségre. Segíts rajtunk, Uram, hogy meglássuk a legnagyobb elismerés, amiben részesülhetünk, hogy gyermekeddé fogadtál bennünket, a Te fiadért, Jézus Krisztusért. Uram, szabadíts fel bennünket arra, hogy örvendező gyermekeidként éljünk ebben a világban. Ismered minden szorongásunkat, azoknak okát, és feltárni is csak Te tudod. Segíts, Uram, ha kell, hogy lássuk, hogy tudjuk, hogy ki ellen, és milyen nyomorúságunk ellen kell küzdeni, ami még mindig fogva tart. Uram, Te tudod, hogy milyen sokszor vagyunk fogságban, és ebből a fogságból nem is mindig vágyunk megszabadulni, mert abban vagyunk biztonságban. Azt ismerjük, azt tudjuk, az életünk. De Te nem akarod a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen, hogy a szívével odahajoljon hozzád. Uram, fedd fel előttünk szívünk, lelkünk sötét foltjait, és ragyogja be a mi megváltó Jézus Krisztusunknak, a világ világosságának a fénye, minden elrejtett zugot, amit előled is el akarunk rejteni. Uram, sokszor vagyunk olyan balgák, hogy azt reméljük, hogy ha mi megfeledkezünk róla, mások se tudják, akkor nem kell törődni vele. Neked hiába mondunk bármit, vagy leplezünk, Te tudod. És amikor szorongunk amiatt, hogy hogyan mondjuk el, mi csak olyat tudunk neked önmagunkról elmondani, amit Te pontosan tudsz. A saját bűneinket, a bukásainkat, a bukásaink okát, a gonosznak az ármánykodását, hogy hogy akar újra és újra csapdába ejteni, börtönbe zárni bennünket. Te ezt mind ismered. Csak azt tudjuk elmondani neked, amit Te úgy is tudsz. Segíts, Uram, hogy meglássuk, és őszinte szívvel tudjunk leborulni, térdehullani előtted, és kérni, hogy tégy szabaddá. És vedd el, Uram, a kételkedéseinket, a csüggedtségeinket, a tanácstalanságunkat, és Te légy az, aki tanácsolsz bennünket. Mert Úr Jézus, ezért is jöttél. Tied a bölcsesség, minden a Tied, Uram, amit itt ajándékozol nekünk, embereknek. Tégy érzékenyé a kísértő ármánykodásaival szembe. És ne engedd meg nekünk, Uram, hogy amikor egy kicsit erősödik a kísértés, és már kezd gyökeret verni a szívünkbe, hogy azt még mindig ne lássuk. Segíts nekünk, Uram, hogy a gondolataink kezdődő romlásával már oda boruljunk eléd, és kérjük, hogy vedd el, Uram, szabadíts meg tőle. Bocsáss meg, hogy elkezdtünk gondolkozni valamin, ami ellenkezik a Te akaratoddal. Véred alá szeretnénk helyezni az életünket, kérni, Uram, és hogy mi az akadálya ennek, hogy ez hatalmasan valósuljon meg, ezt is Te tudod, mutasd meg nekünk, kérlek. Mutasd rá, Uram, segíts előtted végig gondolni életünket, hogy mi az, amit eddig elrejtettünk előled. Uram, sokszor görcs van emberek szívében, és tudod, hogy kinek van görcs a szívében, hogy hogyan tanúskodjon rólad. És annyi mindenért, néha azért, hogy jövök én ahhoz, hogy valakinek beszéljek rólad. Ott van emberek szívében, tudom, Uram, mert elmondják. Csak Te tudod felszabadítani az embert, és bizonyságtevőddé tenni. Adni azt a bátorságot, amit Péternek is megadtál, Uram, nem arra gondolok a Te színed előtt, hogy Péterek legyünk, mert ők az apostolok voltak, de Te a Te fiad által nyilvánvalóvá tetted, hogy nincs szükség papi szolgálatra, hogy a Te néped királyi papság, szent nemzet. És Te azt akarod, hogy mi ebbe a papi nemzetbe közben járó esedező imádságokat mondjunk elesettekért, nyomorultakért, szenvedőkért, az ördög foglyaiért, és hogy rettegés nélkül A te lelkedtől indítatva mondjuk el, hogy mit cselekszel velünk Krisztusban, és hogy ami velünk megtörtént, megtörténhet másokkal. Uram, tudjuk, hogy nem állandó bennünk a hit lángolása, megfogyatkozik olykor, de taníts minket hozzád kiáltani, amikor azt érezzük, hogy magamtól nem mernék szólni, amikor kicsinek érzem magam, mert ha tényleg előtted vagyok kicsi, Uram, és emberek előtt is kicsinek tartom magam, egyedül akkor vagyok alkalmas arra, hogy használj. Uram, nem tudom, hogy mikor jössz vissza, és nem tudom, hogy a mi országunkba fog-e terjedni a te országod dicsősége és a te neved dicsősége. De a te látásoddal, a te szemeiddel láttasd meg velünk ezt a nyomorult világot, hogy szánalom legyen bennünk. Az elveszettek, a rabok, a bűnösök iránt, a halálba menetelők iránt. És bennünk is legyen szorongás, hogy elvesznek örökre, ha mi nem szólunk a te nevedben. Nevedben szólni, Uram, nem egy szó, hanem ismerne a te hatalmadat. Uram, vezess el bennünket oda, hogy ez töltse be életünket, hogy hozzád, a királyhoz tartozunk. Az értünk meghalt, de feltámadott és megdicsőült Úrhoz. Uram, tégy velünk mindent, ami kedves a te akaratodnak. Amen.